Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 9. versben a következőképpen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Urunk, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ma tartományi választásokat tartanak a 13 millió lakosú Bajorországban. Politikai elemzők szerint ez a választás, ez messze kihat majd a jövőre. Sorsdöntő választásnak is mondják, közvetetten Angela Merkel mögött álló nagy koalíció sorsára is hatással lesz. Bajorország jelentősége túlmutat saját, sőt Németország határain is. A Bajor szabad állam Németország második legnépesebb területe, és ez a tartomány adja a Németország gazdasági teljesítményének közel 20%-át. Itt működik a BMW, a Siemens, az Audi, és a vegyipar, sőt a mezőgazdaság is nagyon erős. Azt kell, hogy mondjuk erős a gazdaság, erős a politika. Ez azonban nem minden. És ez folyik már a vízcsapból is. Jelesül egy komoly problémáról, Európa talán egyik legnagyobb problémájáról szól, az iszlamizációról. Tény, hogy a keresztény Európa az fogyatkozik. Az egyik a viszonylag egyszerű, hogy tudnélik, a muszlim családokban legalább kétszer több gyerek születik, mint a többi családban. És nagyon sok a betérő is. A másik ok az inkább valláslélektani. Amíg a jó keresztény ember elmegy vasárnaponként, és talán nem is minden vasárnap, de tegyük fel, hogy minden vasárnap elmegy a templomba, és egy órát odaáldoz a Jóistennek, úgy gondolja, hogy ezzel most egy nagyon jó dolgot tett magának is, az üdvösségének is, na meg a felekezetének is. Eladdig egy moszlim naponta 5x20 percet imádkozik. Ez ugyan kötelező, ezen kívül még imádkozhat. Mohamed proféta szerint, aki betartja az imádkozást, az az ítélet napján fényé és menedékké lesz neki. Továbbá, hogy az előírt imák ajándékok Allahtól, hogy a hívő ember meg tudjon emlékezni arról, amiben hisz. Az imádságok közben végzett testhelyzetek pedig az isteni odaadás jelképei. Így Mohamed. Tény, tapasztaljuk mi is, imádkozás nélkül nincs Isten hit. Az imádságos napi gyakorlat az, ami révén tapasztalható valósággá válik, az a valaki, akit nem látunk, és mégis tudjuk, hogy van. Erősödik a meggyőződésünk imádság közben, hogy jó úton járunk. Sokan azt gondolják, azonban, hogy az imádság az olyan egyszerűen működik, mint a technika, megnyomom a gombot, és már működik is, már üzemben is van. Csak össze kell tennem a két kezemet, és már is Isten világában vagyok. No, ez nem így van. Jézus azt mondja, arra tanít minket, hogy menj be a belső szobádba. Ez akkoriban a fénytelen szobát jelentette, azt a legbelső helyiséget, ami tulajdonképpen hálószobaként is fungált. Ez a nyugalom, a pihenés, az intimitás helye volt. Az a tér, ahol őszintén feltárulkozhat az ember. A másik ember előtt is, no meg az Isten előtt is. Ahogyan a szerelmet nem lehet hazudni, hiszen az titok a javából, ugyanúgy nem lehet az imádságot sem megjátszani. A farizeusok próbálták, és látványt csináltak ebből az intimitásból. De Jézus Urunk, ahol teheti, pellengére is állítja őket. Nem az utcasarkokon kell imádkozni, hanem a belső szobában, az Isten színe előtt. az Isten színe előtt, ez a bizonyos coram deo, nincs érvényessége az önigazoló mondatoknak, a kegyes hazugságoknak. És a legnagyobb hazugságokat az ember mindig önmagának mondja, és el is hiszi. Az ajtót be kell zárni, hogy a világ fénye ne jöjjön be, mert csak ekkor jön létre az őszinte találkozása az embernek a Teremtő Istenével. Ahogyan a hálószobába belopakodott televízió is egy idő után megtöri az egészséges szexuális élet intimitását, ugyanúgy az imádságban is, hogyha az ember általában csak arra koncentrál, ami evilági, akkor nem kapja meg az imádságnak azt az ajándékát, ami a legnagyobb ajándék. Mert ha az imádságra gondolunk, akkor sokszor az jut eszünkbe, hogy az imádságban kérünk. De nem azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, hanem azt kérjük, hogy Uram, add meg ezt, Uram, add meg azt, Uram, miért nem adtad meg ezt, Uram, miért nem adtad meg azt. És így a lényektől, az Isten világától vonja el a gondolatainkat az imádság. Megtörik ez az intimitás. Az Isten és az én csakis az imádságban megvalósuló tere. Nyilvánvaló, hogy töltekezni csak az Istenből lehet, az Istennel lehet. Aki a maga vágyaiban, álmaiban pancsikol nap, mint nap, az hiába valóságokkal bástyázza körbe az életét, és kizárja magát az Istennel való közösségből. Az imádság, klasszikus gondolat ez, a lélek levegővétele. Ahogyan az egészséges embernek szüksége van a rendszeres alvásra, a regenerálódásra, ugyanúgy lelkének is szüksége van töltekezésre, megújulásra. És ez imádság nélkül nem lehetséges. Legyen az hosszú vagy rövid, szépívű, irodalmias vagy szavak nélküli sóhajtásos, ha van, ha imádkozunk, akkor az öntözi életünk fáját, és növekedünk általa. Ha nincs imádság az életünkben, akkor a legfontosabbat tesszük kockára, az Istennel való kapcsolat lehetőségét. Az imádság olyan tehát, mint a lélegzetvétel. Ahogyan lehetséges gépekkel mesterséges légzés biztosítani a testnek, de ez az élet minden, csak nem tudatos lét, ugyanúgy lehet élmény machinációkkal is életben tartani a lelket, a kérdés csak az, hogy meddig, mekkora áron, és minek is. Aki a természetet járja, annak nem kell magyarázni, hogyha a hegycsúcsra törekszik, akkor sűrűbben vegye a levegőt. És hogyha ott megpihen, akkor elégséges lassabban is magához venni az éltető levegőt. Számos természetellenes jó tanács kering keresztény körökben azzal kapcsolatban, hogy milyen a jó imádság. De ezek emberi gondolatok. Az imádság attól jó, attól emelő és attól szép, ha természetes. Jézus Urunk a hegyi beszéd közepéből való mai igénk ezt mondja, ti pedig így imádkozzatok, és elmondja tanítványainak a mi atyánkat. Nem csak a mi atyánk szavaiban rejlik a titok, hanem abban a bizonyos belső szobában is, ahová küld, ahová hívogat a Mester. Ahogyan egy párkapcsolatnak is megvan a maga intimitása, ugyanúgy a hitéletnek is. És ahogyan férfi és nő kapcsolatában is számtalan lehetőség adódik arra, hogy kifejezzék egymásnak, mennyire szeretik egymást, ugyanúgy megtalálható ez a sokszínűség az imádságos életben is. A férfi és a nő kapcsolata úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, mint jelkép számos helyen megtalálható. Azt azonban jó tudatosítani, hogy egyetlen párkapcsolat sem mentes az önzéstől. Sőt, nem egyszer az önzés olyan mértékűvé dagadhat, hogy deformálja az embereket. Akik deformálódnak imádság közben, azok tulajdonképpen normálisnak tartják azt, ami egyébként abnormális. Ami építő, ami hordozó és a szolgáló közösséget megtartja, azt Isten hitelesít, mert áldása van rajta. Amelyik nem, azon látszik, hiszen nincs rajta áldás. Jézus Urunk azt mondja, gyümölcseikről ismeritek meg őket. nem arról, hogy mekkora az a fa, meg hogy milyen nagy árnyékot vet. Van rajta gyümölcs, vagy nincs? Ez itt a kérdés. Milyen érdekes, hogy Krisztus Urunk arra tanít, menj be a belső szobádba, ahol imádkozhatsz. És a mi atyánkot pedig így ajánlja, így imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy amikor közösen imádkozunk, akkor csak a mi atyánkot imádkozhatnánk, de mindenféleképpen üzen valamit. Gyaníthatóan a lelki élet méltóságát, intimitását. Hogy az Istennel való találkozást ne gondolhassuk automatizmusnak, hanem ünnepes perceknek, melyek átélése az elhívott életűek kiváltsága. De ha azt a szót halljuk, hogy imádkozás, általában a kérés jut az eszünkbe. Hiszen ritkább esett az életünkben az, amikor úgy minden rendben van. Életünk minden területén. Gyakrabban átéljük azt, hogy baj van a gyerekkel, az iskolával, a munkahelyen, sőt, még férjünk, barátunk, feleségünk, kedvesünk mellett is átélhetjük azt, hogy nem tökéletes ez a világ. Hiányzik belőle valami, és ezért mindig valamiről álmodozunk, valami után vágyakozunk. És ha mégis minden a legnagyobb rendben van, akkor meg az a baj, hogy ez nem tart sokáig. Ez a nyugalom hamar szertefoszlik, és aztán megint újra kezdődik az egész előről. Pál apostol ezért buzdítja a kolossébeli testvéreit is, hogy legyenek éberek és kitartóak az imádságban, de nem a kérésben, hanem az imádásban. Azaz legyenek hálásak mindenért, ezt hallhattuk az oltár előtt is. A nagy dolgokért még csak-csak hálásak vagyunk, no de tudunk a kis dolgokért is hálát adni? Azokkal úgy vagyunk, hogy azok alapból járnak, alanyi jogon. Elvégre keresztények vagyunk, vagy nem? A Jóisten kedveltjei, vagy mégsem? Az egyik zsidó ima, ez egy reggeli ima, hálát ad azért, hogy az emberen vannak különféle nyílások, és ezeken a dolgok be és kimehetnek. Megmosolyoghatjuk ezt, de ha betegek vagyunk, és nincs étvágyunk, vagy éppen más, mondjuk emésztési problémákkal küzdködünk, akkor derül ki, milyen mélységes igazság rejtőzik ebben az egyszerű imában. Többnyire nem szoktunk hálát adni a levegővételért sem. Sőt, van olyan is, aki káromolja az élet urát azzal, hogy dohányzik. Annyi bizonyos, hogy az igazi imádság az őszinte, és az önkéntességen alapul. Attól szép, emelő, nevelő és növelő az imádság, hogy abban ketten vagyunk, Isten és én. És nem zavarja ezt a különös párbeszédet semmi és senki. Én szavakban közelítek hozzá, ő pedig érzésekben jön felém. Felismeréseimben válaszol az Isten a kérdéseimre. No de ehhez csönd szükségeltetik. A csönd az az Isten nyelve, mert a csöndben szentül az Isten neve. Hiába a zárt ajtó, az elrejtettség, ha nincs az a csönd, ami az Isten válaszát adja. Nekünk kell alkalmazkodni az Istenhez, nem az Istennek mi hozzánk. Mégis sokszor fordítva gondoljuk. Fordítva gondoljuk, mert számon kérjük Istent, hogy miért nem adta meg azt ma, amiért tegnap imádkoztam. De az örökkévalónak nem annyira fontos az idő, mint nekünk. Ugyanakkor, ha valaki megtapasztalja egyszer az imádság szépségét, magasságát, mélységét, akkor rádöbben arra, hogy az imádság az a kommunikáció csúcsa. Ahogyan férj és feleség egy-egy érintésből is érti társát, úgy vagyunk mi is az imádsággal. Nem kell magyarázkodnunk, az Úristen elmondja, mit akar. Nyilvánvalóak a szándékaink, és magától értődő az Isten akarata is. A kommunikációt, az őszinte beszédet, a tiszta gondolatokat, tetszik vagy sem, elsősorban a családunkból hozzuk magunkkal. Lehet ez az örökség szárnyakat adó, de lehet ez a családi örökség súlyosan terhes is. Evangélium az is, hogy az Isten a rosszból is jót tud előhozni. Istenre utaltságunk mindennapos kifejeződése tehát az imádság. Az imádság mindig tanít minket. Tanít arra, hogy egymásért teremtettünk ebbe a világba. És hogy csak akkor találjuk meg a harmóniát önmagunkkal, a világgal, a Jóistennel, hogyha akarjuk ezt a közösséget. De sokan éppen azért nem fordulnak az Isten felé, mert nagyon is jól érzik, hogy a belső szoba csöndje tud nagyon is nyomasztó lenni, mert ott szembe kell nézni a valódi énünkkel. Be kell vallani magunknak azt, hogy egyedül nem megy, és ott nagyon jól tudjuk, hogy mi az, amire szükségünk van, és mire nincs szükségünk egyáltalán. Persze hamis lelki önvédelemből gyakran elhitetjük magunkkal, hogy az, amiben régóta vagyunk, és gyakran szenvedünk miatta, az tulajdonképpen nem is annyira rossz. És elhisszük, hogy ez bizonyára a mi sorsunk, és nekünk ezt türelemmel el kell hordozni, és nem kell ellene tenni semmit. Nos, ilyenkor nem árt belenézni a lélek tükrébe. Az Isten ezt újra és újra felajánlja a belső szoba csendjében. És akkor hamar kiderülhet, hogy változtatnunk kell. Mert ha nem tesszük, akkor nem növekedünk, akkor nem emelkedünk. És akkor rajtunk keresztül mások sem tudnak emelődni. Szembenéztünk-e már azzal, hogy mi az, amire szükségünk van? Amíg az ember fiatal, addig úgy gondolja, hogy nagyon fontos a szépség, csak hát a fiatalság lendülete hamar elmúlik, és a beteljesedett karrier is hamar elveszti jelentőségét, ha nincs senki, akivel az eredményt meg lehetne osztani. És így az ember lelke szép lassan megkopik, elfárad. És a kérdés az, hogy mi marad meg? Imádkozásunk éppen ezért nem csak magatartás, hanem beszéd is, az élet beszéde az Isten előtt. És Isten azt kívánja tőlünk, hogy imádságaink, cselekedeteink és beszédünk egy és ugyanazon tőről fakadjanak. Ez pedig az Isten szeretete. Ha ennek helyébe más gyökerek kerülnek, barkácsolt modern életfilozófia, melyek az élet törvényeinek ellent mondanak, most akkor csak idő kérdése, mikor borul az élet. Mert egy törvény van, és egy igazság. Ugyanakkor a törvény mégsem igazság. A törvény akkor is törvény, ha nem igazság, írja Vas Albert. Hogyan tudunk éberek lenni az imádságban, a gondolatainkban, kimondott szavainkban és cselekedeteinkben? Ez csak akkor lehetséges, ha harmóniában vagyunk a világgal, önmagunkkal, a teremtőkkel. Ennek a legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb, a legjárhatóbb útja az, ahogyan az oltár előtt hallhattuk, ha mindenért hálát adunk. Van, aki nem tud hálát adni a kis dolgokért sem, de a nagy dolgokért sem. Van, aki pedig mindenért hálát ad, még azért is, amit nem kapott meg. Amikor imádkozunk, akkor nem árt, ha arra gondolunk, hogy az imádság az tulajdonképpen minket mobilizál. Nurziai Szent Benedek híres mondását ismerjük, ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Alapvető irányt mutat ez a keresztény ember számára. A kérdés lehet elméleti is, pedig nem az, munka-e az imádság. Mert ez nem kétséges, hogy a jól elvégzett munka lehet imádság, ahogyan Lutherünk mondja, de lehet-e munkának tekinteni az imádságot? Az imádság nem munka. Ha az lenne, akkor fárasztaná a testet, meg a lelket is. Az imádság azonban felüdít, az imádság megnyugtat. Az ige nem munka, hanem szolgálat. Mégis az egyház történelemben előfordult az, hogy az ima szolgáltatássá silányult. A 9.-10. századra a Bence és Regula szerint élő szerzetesek olyannyira az imádságra koncentráltak, hogy egymás után oszlottak fel a szerzetesi közösségek, mert gyakorlatilag csődbe mentek. Nem dolgoztak. Óra et labora. Munka és imádság egy tőről fakadnak, az Istennek elkötelezett életből. A kezünket arra kaptuk, hogy építsünk, szépítsünk vele, azaz dolgozzunk. Pál is azt mondja, aki ne dolgozik, az ne is egyék. aki megtanulja ennek az igazságát, az nem csak örömet lel a munkájában, de naponta össze is teszi a kezét, és hálát ad azért, hogy dolgozhat. Így szentül az Isten neve. Ahogyan igényünk van gondolatainkat megosztani másokkal, ugyanúgy késztetés is érzünk arra, hogy Istennel beszélgessünk. Az imádság gyakorisága, intenzitása, hosszúsága nem köthető szabályokhoz. Van, aki úszómedencében minden karcsapáskor levegőt vesz, van, aki néhány karcsapás után, de olyan is akad, aki a félmedencét átúszza egyetlen levegővétellel. Különbözőek az adottságaink, de azt senki nem állíthatja, hogy levegőre nincs szükségünk. Végezetül, aki hálát ad az Istennek, az nem tud hálátlan lenni embertársai felé. A mai haszonelvű adok-kapok fogyasztói világszemléletű világunkban különösen is szükség lenne az önzetlenségre. Az ilyen emberek ugyanis a hétköznapokban életszentségükkel, nem kirívó vallásoskodásukkal, hanem életszentségükkel békességet sugároznak. És ez a békesség derűt is hoz magával, mert összeköti az embereket, hogy aztán értékes közösség épüljön általuk is. Éppen ezért az imádkozó ember nem csak magában imádkozik, hanem keresi az alkalmat, hogy másokkal is tegye ezt. Aki csak magában akar imádkozni, az jó úton halad a vallásoskodó élethez vezető úton. A vallásoskodás azonban nem erőt ad, hanem erőt vesz el. Attól is, aki gyakorolja, meg attól is, akit megbotránkoztat vele. Isten nekünk ajándékozta a szó, a beszéd lehetőségét, hogy szavaink által mi is teremthessünk. Nem anyagvilágot, mert azt Isten már megteremtette, hanem Isten világában nagyon fontos valóságokat. Szeretetet, irgalmasságot, derűt, sok-sok örömet. A hívő ember életének jelentős részét titok vonzásában éli le. Ebből a titokból, ebből a viszonyból merítünk erőt, gyakran elhordozhatatlannak hit terheink elhordozására is. Aki rendszeresen, sőt őszintén imádkozik, az jól tudja, az imádság nagy ereje nem abban mutatkozik meg, hogy teljesülnek kéréseink, de honnan is tudnánk, hogy mire van szükségünk, hanem abban, hogy megtartatunk általa. Aki ugyanis buzgón és igaz módon őszintén könyörög Isten kegyelméért, attól Isten még soha nem vonta meg kegyelmét. Ugyanakkor, aki imádkozik, nagyon jól tudja, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az sem, hogy megfoganjon az emberben az Isten, és az sem, hogy életen átívelő, hol ilyen, hol olyan hiányunk ellenére is teljes életet éljünk. Mi ez, ha nem evangélium? Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk, hogy az evangélium által örök országodba hívtál el minket. Segíts szent lelkeddel, hogy téged teljes szívvel szeressünk, igédnek mindenben engedelmeskedjünk, a jó cselekvésében el ne fáradjunk, téged pedig mindenkor hűséggel kövessünk, és végül eljövendő országodban mindörökké veled lehessünk. Amen.